Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Múzeum.
Decemberben és januárban Mozgó Múzeum címmel rendhagyó múzeumpedagógiai élményutazással várja az érdeklődőket a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. A Nosztalgia utazáson egy 1973-ban készült ikonikus, egyedi díszkivilágítással rendelkező Ikarusz 66-os buszon járhatják be az érdeklődők a főváros legszebb helyeit. A Közlekedési Múzeum járműve az utolsó 10 legyártott példány egyike volt, 1973 és 1983 között közlekedett, majd egy méhész használta. Az intézmény 2016-ban vásárolta meg az autóbuszt, majd hiteles restaurálása után visszanyerte eredeti állapotát, üzemképességét és az oldtimer minősítést is megkapta. A múzeum pedagógiai élményutazás december 28-án, 29-én és 30-án, illetve januárban minden szombaton és vasárnap folytatódik, naponta 3 alkalommal, délután 4-kor, este 4-6-kor, illetve este 6:30-kor. Az élményutazás forgalomtól függően körülbelül 50 percig tart. A Nosztalgia busz a Városligeti műjégpálya bejáratától a műcsarnok mellől indul és ugyanoda érkezik vissza. A múzeum pedagógiai utazásokra a jármű befogadó képességének megfelelően korlátozott számban érhetők el jegyek, amelyek online a jegy.közlekedésimúzeum.hu oldalon vásárolhatóak meg. A programról további információ a mozgomúzeum.hu oldalon található.
Esemény.
Fábián Júli térnek hívják a 9. kerületi Budapest Park előtti területet. A tehetséges, népszerű énekes 5 évvel ezelőtt hunyt el, mindössze 37 évesen. Reményeim szerint, amikor ezentúl budapesti fiatalok koncertre jönnek a Budapest Parkba és a Soroksári út ezen részén látják a táblát, ez segíteni fog abban, hogy soha ne felejtsük el azt az embert, akinek zene és életszeretete minden dalából ma is visszaköszön, Fábián Júli örök, mondta az avatáson Karácsony Gergely főpolgármester. A kezdeményezés az idén 10 éves Budapest Parktól indult, ahol Fábián Júli számos nagy sikerű koncertet adott. Az ötlet megvalósításában a főváros, Ferencváros önkormányzata és a Fábián Júli Emlékalapítvány segítkezett. Az eseményen rokonok, barátok, rajongók jelenlétében avatták fel a Fábián Júli teret. A szakma és a közönség által az egyik legtöbbre tartott magyar díva 2007-ben és 2008-ban a Montreux Jazz Voice Competition legjobb 8 énekese közé jutott. A jazz és a pop műfajában számos sikeres produkció részese volt. Szerepelt az Erik Sumo Bandben, a Barabás Lőrinc Eclectricben, de készített lemezt a Fábián Júli jazz riffel, Sárik Péter zongoristával és Zuhekerrel is. A Budapest Park közleményben tudatta, mielőbb megkezdik a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy a szórakozóhely székhelye is a Fábián Júli térre kerüljön át. 2023. július 9-én, Fábián Júli születésnapján utcavált rendeznek a Budapest Parknál.
Színház.
A magyarországi premierje idején 1961-ben formabontónak számító első magyar musicalt, az Egyszerelem 3 éjszakáját ifja Vidnyánszky Attila rendezésében mutatták be a Pesti Színházban. Az előadás Korrajz egy háborús világ elveszett ifjúságáról olvasható a Víg Színház közleményében. Mint írják, a Radnóti Miklós sorsa és egy Apoliner vers által ihletett mű különös hangzású slágerei Kern András, Lukács Sándor, Hegedűs D. Géza, Nagy Kálózi Eszter, Hirtling István, Orosz Ákos, Ertl Zsombor, Gyöngyösi Zoltán, Horváth Szabolcs és Varga Járó Sára előadásában hallhatók. Az Egyszerelem 3 éjszakája című darabot először a mai Tália Színház helyén működő Petőfi Színház mutatta be a 60-as évek elején, majd film is készült belőle, olyan színészek szereplésével, mint Vencel Vera, Sinkovics Imre, Latinovics Zoltán és Darvas Iván. A darab ismertetőiben kiemelik, Hubai Miklós a darab szerzője, Vas István a dalszövegek szerzője és Ránki György zeneszerző elegáns könnyedséggel tudott beszélni egy barbárkorról, annak minden betegségéről, és ez a legnagyobb lépés a gyógyulás felé. Az Egy szerelem három éjszakája december 29-én, 2023. január 20-án, 21-én és 31-én látható a Pesti Színházban. További részletek a Víg Színház honlapján olvashatók.
Aukció.
Zsolnai kerámiákra, szecessziós ezüsttárgyakra, retro lámpákra, órákra és festményekre is lehet licitálni a BÁV 7. online aukcióján december 19-ig az axioart.hu oldalon. Árverésre bocsátanak Vazarelli grafikákat és Pál Lajos festményeit. Az ünnepekre készülődve pedig egyebek mellett Herman Lipót Karácsonyi csendélet című festményét kínálják az érdeklődőknek, de szerepel a tételek között Babos János modellezőtől több mint 40 darab makett is. Licitálni lehet Jean-Yves Sectora férfi karórára, amely különleges horizontális elrendezésű számlapjával hívja fel magára a figyelmet. Az ékszereknél 420 ezer forint a kikiáltási, a kék brilliánsokkal díszített karéknek, míg 500 ezer forintért kelhet el a gyémántokkal körbefoglalt fehér aranygyűrű és a vörös-fekete zománccal díszített, mozgópillangós, kék zafírokkal körberakott sárga aranygyűrű is. További részletek a BÁV honlapján olvashatók. Triplurónai József és Vasari János egy-egy évtizedek óta nem látható remek művére is lehet licitálni a Virág Judit Galéria december 19-i árverésén a Budapest Kongresszusi Központban. Triplurónai József a Geszti Kastély kertjében című 1912-ben festett munkája a művész kukoricás festményeinek egyik kiemelkedő darabja. A képet 1928-ban állították ki utoljára, azóta nagy közönség egyáltalán nem láthatta, hányattatott történet és csaknem 7 évtizednyi külföldi tartózkodás után került haza. A festmény párja a Geszti Kastély Somogyban című alkotás ma is a Magyar Nemzeti Galéria egyik kincse. A festmény kvalitását jelzi 160 millió forintos kikiáltási ára is, a kép becsértéke 300-400 millió forint. Virág Judit Vasari János egyik legszebb itáliai festményeként mutatta be az Alassziói tengerpart című munkát. Elmondása szerint ezt a hihetetlenül életigenlő és életörömöt sugárzó képet Vasari 1938-ban utolsó itáliai nyarán festette. Az alkotás 65 millió forintról indul, és a becsértékét 120-160 millió forint között határozta meg a galéria. A kortárs árverésen olyan alkotók remek műveire lehet még licitálni, mint Bak Imre, Birkás Ákos, Csernus Tibor, Deim Pál, Fajó János, Hence Tamás, Lakner László és Nádler István.
Lemez.
Radics Bélától, Dévényi Ádámtól és a Rhythm and Blues Branch-től a magyar könnyűzene történetének három fontos szereplőjétől adott ki válogatást vinilen a Moiras Records. Radics Béla minden idők egyik legnagyobb magyar gitárosa 40 éve hunyt el, az aranyalbum aktualitása ez az évforduló. A 2016-ban távozott Dévényi Ádám a Bikini szövegírójaként ismert, holott dalszerzőként, önálló előadóként is kiemelkedő volt. Rá most az Elmúlik Jelen című anyag emlékezik. A Rhythm and Blues Branch Török Ádám 90-es évekbeli formációja legjobb felvételei most először jelennek meg Bakeliten Rabbocska címmel. Elérhető vinilen a jazz, a világzene és a szabadzene metszetében található háromtagú, Kézdiluca hegedű Szesztai Dávid basszusgitár és Szegő Dávid dob, Santa Driver válogatás anyaga is, amely az ez eddigi 4 CD-ről tartalmaz egy-egy hosszabb lélegzetű felvételt. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Egy mindenre elszánt apa, érzelem nélküli bűnözők és kegyetlen leszámolások. Pörgős krimit írt Bihari Péter. A Parabellum című könyv Németországban élő főhőse olyan férfi, aki nem tudja feldolgozni a tragédiát, ami a lányával és elvált feleségével történt, de nem is sejti, amikor bosszút esküszik, hogy olyan dolgokkal kell szembesülnie majd, amelyekről jobb lett volna, ha nem tud. Régi bajtásai segítik abban, hogy eljusson a maffia főnökig, akit egyébként a rendőrség is keres. Csihari Pétert arról kérdezem először, ebben az új regényében milyen olyan motívum van, ami a korábbi krimieiben nem szerepelt?
Ennek a könyvnek maga a bosszú a lényege, illetve hát maga az, hogy segít-e ez valamit is az emberen, vagy sem. Illetve az albán maffia itt Németországban, ahol én élek, eléggé aktívan működik. Magyarországon már kevésbé, a 90-es években kis aktívak voltak az ukrán és az orosz maffiával egyetemben. Akkor még az arabok is labdába rúgtak. Itt Németországban rettenetesen, illetve Franciaországban rettenetesen aktívak, főleg a prostitúció, a gyermekprostitúció, illetve a kábítószer. És hát az egyik oka az, hogy a könyvet az albán maffia köré szőttem, az, hogy itt ez napi szintű problémákat jelent. És ugye hát az ember abból táplálkozik, amihez hozzájut, én itt ehhez jutok hozzá. De maga a vezérfonal itt az volt, hogy egy, hogy is mondjam, a delelőjén túljutott férfi ember neki jár-e, vagy jut-e szerelem még. Nem akarom előni a poénokat belőle, tehát nem akarok spoilerezni, de van benne egy-két csavar. És hát itt maga a lényeg a bosszú volt.
Erről a férfiról sem még szó. Azért ez egy jóvágású, öntudatos, bár némiképpen megviselt ember, hiszen elhagyta a családja, a felesége, és végülis ez a bosszú őt hozzásegíti ahhoz is, hogy visszataláljon egy útra, nem?
Igen, és pont az a csattanója, vagy az apropója ennek a dolognak, hogy egy ember életében bekövetkező baromi nagy negatív történés vagy behatás is válthat ki pozitív hullámokat, illetve ezekre a hullámokra felülve, vagy ezeket meglovagolva, teljesen meg tudja fordítani az ember az életét, már akkor is, amikor letett róla. Bú egy Magyarországon élő szolgáló rendőr, ENSZ katona, válás után kiköltözik Németországba, ő követi a lányát, a feleség volt feleségéhez nem kötik erős szálak, de a lányához igen, és hát itt történik egy olyan tragédia, ami kiváltja belőle ezt a válaszreakciót. Valóban igyekeztem egy olyan karaktert összehozni, ami nem egy átlagos férfiről szól, de valahol mégis, mert tehát kerülöm ezeket az amerikai
kliséket,
tehát ezeket próbálom mindenféle szinten távol tartani a könyveimtől, mert ezek ilyen nagyon mézes mázosak, és az élet nem az. Tehát itt teljesen egyszerű emberekből lesznek hősök, negatív szereplők, emelkednek ki a tömegből, vagy akár csinálják meg a saját szerencséjüket, vagy járják be a saját útjukat.
Ha már az amerikai filmeket említi, ugye az ember valahogy olyan természetesnek veszi ezekben a filmekben, hogyha van egy magányos hős, akkor pillanatok alatt tud maga köré egy csapatot szervezni, akik majd őt támogatják a céljai elérésében.
Igen.
Itt is ez történik, azzal a különbséggel, hogy itt mindenkinek, aki a csapatában benne lesz, látjuk az előéletét, vagy legalábbis jobban megismerjük, és tudjuk, hogy ki volt, és miért áll rá ilyen könnyen, hogy segítsen a leszámolásban.
Nézd, igazából azok az emberek, akik ezekben a körökben szocializálódnak, fiatalon kerülnek be egy fegyveres közegbe, ezek az emberek, saját tapasztalatból beszélek, ezek az emberek életre szóló bajtársiasságot, ha nem is fogadnak, de ez egy halál természetes dolog, hogy akár 20 év múlva is bármikor csörög a telefon, és valamelyik ex csapattársa hívja, akkor megy, mert menni kell. Nagyon sok esetben fogalmazódott már meg történetekben azt, hogy az emberek miért harcolnak, és ebben a könyvben is benne van, hogy igazából csak a társáért. Tehát a magasztos célok, amiket politikusok kitűznek, vagy vallási vezetők, mert tök mindegy, hogy honnan nézzük meg a háborúkat, mindig valakik elkezdik valamilyen magasztos céllal, és általában ők elmennek egy olyan helyre, ahol nagyon jól érezik magukat, és kívülállóként figyelhetik a történéseket, és vannak emberek, akik megvívják helyettük ezeket a csatákat, és ezek az emberek, akik harcolnak valóban azokon a szintereken, aki most tök mindegy, hogy Afganisztánt vesszük, vagy bármelyik a csapattársáért harcol, senki másért. A magasztos célok nem érdeklik őket, és ez a történet is erről szól, mert sajnos azt tapasztalom, hogy a mostani rendőrség, a katonaság már valamit csiszol ezen a dolgon, de a rendőrségnek még mindig nagyon rossz a PR-ja, nagyon nehezen szívja be azokat a fiatalokat, akikre szükség lenne ahhoz, hogy az állomány frissüljön folyamatosan. És ezt próbálom egy picit kidomborítani abban, hogy ez egy teljesen más életvitel, egy életstílus, egy életérzés.
Az Albán Mafia felépítését, vagy ezt a családi szerveződést is megismerjük az ön könyvéből, és ott is van egyfajta egymásra utaltság végül is, és a pénz mint mozgatórugó, ugye?
Hát igen, tehát az Albán Mafia családi alapon szerveződik mindenképpen az a fő csapásirány. Nagyon erős a hierarchia, tehát a vezér szava szent és sérthetetlen, és hát igen, valóban a pénz az egyik fő mozgatórugója, mert iszonyatos összegek felett diszponálnak ezek a klánok. El nem tudjuk képzelni, tehát magyar viszonylatban egy átlag olvasó a 100 millió forintot sem tudja elképzelni. Átlag ember 1 millió forintig, nem azt mondom, hogy el tud számolni, mert el tud számolni, de egyszerűen nem tudja az agy felfogni az összegszerűségeket. Nagyon-nagyon komoly pénzek felett diszponálnak ezek a bűnöző családok.
Igen, de azért itt is beleláthatunk abba, hogy kiből lesz maffia tag, hogy mit kell elviselnie otthon, Albániában, hogy már igen, gyerekkorban azt gondolta, hogy ő ki kell, hogy törjön, és minden áron fog csikorgatva ki,
hát
és aztán bűnöző lesz.
Tehát, hogyha ha megnézzük, akkor Magyarországon is vannak bizonyos bűnözői rétegek, vagy bűnözői csoportok, akik már a gyereket is arra nevelik, tehát 4-5 évesen elküldik lopni a boltba, és megmondják, hogy mit kell lopnia, mit kell hazahozni, és ha nem viszi haza, akkor megverik. Tehát én rendőrként találkoztam ezzel, létező probléma. A javítónevelő intézetek tele vannak ilyen gyerekekkel, a fiatalkorúaknak a büntetésvégrehajtási intézete tele van ilyen gyerekekkel. Ők már ebben nőnek fel. Ez a természetes viselkedési forma, hogyha nekem nincs, akkor nem elmegyek dolgozni, és spórolok rá, és mit tudom én, addig húzom a takarót, amíg ér, hanem elmegyek, és elveszem a másét. És ez minden társadalomban benne van, ez nem csak a magyarnak, vagy az albánnak, vagy bármelyik másiknak a sajátossága, ez sajnos az emberben benne van, hogy vannak ilyen emberek, akik elveszik a másét. Ezzel nem fogunk tudni mit csinálni. Nagyon sokan támadtak az elején azért, hogy fegyveres könyveket írok, és hogy hát ez milyen, meg hogy néz ki. És próbáltam megmagyarázni, hogy kellenek a fegyveres emberek, mert ha mindenki puha, és mindenki lekvár, és mindenki birka, akkor jön egy-két farkas, és letarol mindenkit. És kellenek bizony ezek az emberek, akik ezektől a farkasoktól megvédik a többit. Ez a világ pont olyan kemény, mint a középkorban, csak máshogy. Tehát itt is megvannak az erősek, akik hatalmat akarnak, vagyont akarnak, bármit akarnak, és ezért mindenre képesek.
Bihari Péterrel beszélgettünk Parabellum című új könyvéről, amely az Államgyár kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.